Szép napot mindenkinek, vendégem Légrádi Gergely, az E-Színház vezetője, akit köszöntök, szia!
Szervusz Maja, és köszöntöm a hallgatókat!
Talán emlékeznek a hallgatók, már említettük, hogy lesz az E-Színház Fesztivál, méghozzá 9 napon át, szeptember 22-e és október 1-e között. Kicsit mesélj nekem a történetéről, mert hogy nem az első alkalom.
Így van, immáron ez a harmadik, hiszen az első E-Színház Fesztiválra 2021 őszén került sor. Maga az ötlet egyébként valahol 2021. január februárjában.
Tehát COVID ez erősen benne volt a E-Színház életrehívásában.
Hát az E-Színház életrehívásában nem, de hogy mennyire izgalmas, értékes, és mennyien nézték abban, igen, mert maga az ötlet már a COVID előtt megvolt, de ez egy még messzebbre vezető lépcsősor, úgyhogy akkor visszajövök ebből a lépcsősorba, erre a folyosóra, hogy hogyan is indultunk, és azt vettük észre, hogy egyrésztről nagyon szeretik a nézők, a kultúrafogyasztók az online térben megnézni a színházi előadásokat, illetve már nem is feltétlenül színházi előadásokat néznek és látnak, hanem valami többet, valami mást. Ugyanis egyre több olyan produkció jutott el hozzánk, illetve egyre több olyan produkció gyártásában vettünk részt, amely már nem volt színház, nem volt már, nem ért el a filmnek a szintjét, nem is akart persze az lenni, de mégis hozzáadta azokat a pluszokat, amiért érdemes volt leülni a síkképernyő elé. És közben azt is láttuk, hogy a COVID miatt rengeteg színháznak és társulatnak csonkábbnál csonkább évadai voltak, legalább 2020-21-ben. És arra gondoltunk, hogy milyen remek lenne, hogyha meg tudhatnánk mutatni ezen színházaknak az alkotásait, ezen csonka évadokra is visszamenőleg, tehát nagyobb vizibilitást adni nekik. És hát először persze szondáztuk őket, beszélgettünk a partner színházainkkal és társulatokkal, hogy gyerekek, ez érdekes lehet-e, jönnétek egy ilyenre, és nagyon nagy nyitottságot tapasztaltunk. Persze akkor egy olyan medencébe ugrottunk fel, mert nem tudtuk végül is, hogy mennyi víz van, mert sejtettük, mert láttuk, hogy azért van érdeklődés, de hát ezért nem tudtuk, hogy hányan fognak jönni, hogy a nézők hogy fognak ezt hozzáállni, egyáltalán fesztivált szervezni, az egy egészen bonyolult valami, meg hosszantartó és fájdalmas. Persze vannak örömteli momentumok, de hát azok néhány napra vagy néhány hétre sűrűsödnek össze. Minden esetre mindenféle zöldfülű baki mellett, de azért alapvetően egy sikeres első fesztivált csináltunk 21-ben. Sokkal többen jöttek, mint gondoltunk volna. Nagyon jó szakmai beszélgetéseket csináltunk, közönség találkozókat, és nagyon hálás volt a szakma, talán még hálásabb volt a közönség maga. És akkor vettünk egy mély levegőt, mert azért emlékeztünk még a fesztivál szervezés nehézségeire 2022-ben is, de mégis 22 tavasszal nekiálltunk a másodiknak, ami ugye már tavaly össze volt. Megint azt láttuk, hogy van egy törzsgárdája a színházaknak és társulatoknak, akik jönnek, de mindig vannak újak szémszámmal, akik kipróbálják ezt a megmérettetést. Még jobbak lettek, még katartikusabbak, még izgalmasabb plánokkal, még jobban megcsinált dramaturgiával. És talán nem volt már kérdés, hogy a már-már hagyománnyá érő harmadik fesztivált is megcsináljuk, és nekiállunk ennek a szervezésnek. Ugye mindig úgy van ennek az időszaka, hogy áprilisban dolgozzuk ki azt, hogy milyen fókuszú legyen, hogy milyen peremfeltételekkel lehet jönni. Ugye dönt a kuratórium is ezekről a dolgokról. Mi előre fölkérjük a zsűrit, és összeállítjuk, mert ez egy nagyon fontos pontja a dolognak, hogy megkérdőjelezhetetlen szakmaiságú színház csinálókból álljon a zsűri, akik tényleg az előadásokat nézik, és mindenki ránéz a zsűrire, valójában már az is igazolja, verifikálja ennek az egésznek a létét, az is adjon egy tartást neki. Szóval fölkérik a zsűri, stb. És aztán adunk egy egész hosszú időablakot a színházaknak és társulatoknak, ez az elmúlt 3 évben mindig június 1 és július 15-e között volt, amikor 45 napjuk van arra, hogy jelentkezzenek, kitöltsék a pályázati dokumentációt, föltöltsék magát a felvételt, mellé trélert, fotókat, szóval azért kell azért dolgozni, meg hát be is kell fejezni, vagy ha valakinek nincs meg, akkor meg kell csinálni, stb. És aztán, ha ezt a rövid monológot még folytatom, akkor van egy érdekes szakasz, mert akkor van egy előzsűrizés, pontosabban megnézzük, hogy a beérkezett pályázatok és felvételek azok megfelelnek-e a feltételeknek, sajnos egy-kettő mindig ezért vagy azért nem, ezek általában formai dolgok. Majd ezt követően örömmel visszatérünk mindenkihez, hogy de jó, bekerültél. Akkor van egy előzsűrizés, ami lezajlódik tulajdonképpen már július végéig, ez 15 nap alatt, azért, hogy a zsűrinek legyen egy nyugodt 5-6 hetes időablaka, mondjuk augusztus nagyjából 1-től, körülbelül mostanáig egyébként, szeptember 1. hetéig is igazából, amikor is a zsűritagok mindegyike meg tudja nézni az összes shortlistre került előadást. Majd a zsűri el tudja végezni a háttérmunkát, addig, ameddig addig, ameddig meg nem kezdődik a fesztivál, és azt gondolom egyébként nem csak a zsűri, hanem például ti is. Mert hogy ti az egyiknek nagyon nagy büszkeség, hogy a Rádió Café az egyik külön díj odaítélője, és egy saját kis belső zsűrit csináltatok, ami remek.
Igen.
És ugye már ti is nézitek az összes előadást, úgyhogy ez egy elég, és most csak egy szeletét, vagy ha ez egy kirándulás, akkor most az egyik túra útvonalat mondtam el, mert hiszen van IT-ból egy hasonló út, van marketing kommunikációból egy hasonló út, különböző kreatívokból, tehát ez egy elég összetett feladat, ameddig mondjuk te fölmész mondjuk a SZSZ weboldalára, és megnézed mondjuk az SZSZ Fesztivál trélerét. Tehát gondolj bele, hogy 13 előadásban csinálni egy 50 másodperces vágatot, amiben annak az mégiscsak a levegője, meg ritmusa, meg íve, azért ez nem egy akármilyen feladat, és ebből is elég sokat tudok felsorolni. De azt hiszem, hogy tanultunk az elmúlt évekből, abból is, ami jól sikerült, abból is, ami kevésbé sikerült, és hogy rátérjünk az ideire, 13 remek előadással találkozhatnak majd a nézők.
Az, hogy ezeket az előadásokat milyen szempontok alapján válogattátok? Egyáltalán ki válogatta, tehát hogy ez hogy néz ki a műsorrendnek az összeállítása?
Először is azért hála Istennek úgy csináltuk meg, hogy alapvetően a színházak válogatnak, mert ugye megírtuk azt, hogy milyen
előadás. Tehát ők neveznek.
Ők neveznek, így van, és megírtuk azt, hogy most például, ha nem tévedek és jól emlékszem, 21 januárja utáni premier vagy átdolgozott felvétel kellett, tehát nem lehetett jönni egy 5 éves darabbal, a prózai kategóriába keresni, szóval volt egy jó néhány feltétel, ami a tartalmát illette, de formalitását is, tehát hogy mondjuk milyen pixel számnak kell ott lennie, vagy milyen bitrátával kell rendelkezni, most nem menjünk bele igazán az IT mélységeibe, de maguk a színházak társulatok döntötték el, hogyha én eligibilis vagyok arra, tehát én jöhetek, mert megfelelek a feltételeknek, akkor mondjuk melyik az az előadás, amivel azt gondolom, hogy a legizgalmasabb és legértékesebb eredményt tudom elérni, mert a szakmai zsűri, és akkor itt is válaszolok a kérdésedre, egyébként 4-5 szempont szerint értékel és díjaz. Díjaz a legjobb adaptáció, tulajdonképpen ez a zsűri fődíja. Tehát, hogy mit tudtak valahogy úgy megfogni az alkotók, hogy az online térben is egy standalone, magas értékű, katartikus dolog jöhessen, előadás, művészeti valami jöjjön létre. Díjazza a szakmai zsűri a látványt. Részben itt gondolhatsz persze a díszlet használatra, meg a jelmezre is, de elsősorban a kamera mozgásra, az egész látványra, hogy hogyan néz ez ott ki. És díjazzuk a legjobb női főszereplőt, a legjobb férfi főszereplőt, és ami nagyon izgalmas, hogy a külön díjak mellett, aminek ugye az egyiknek odaítélői ti vagytok, a közönség is szavaz. Méghozzá ezt úgy csináltuk meg, és erre büszke vagyok, hogy képzeld, nem az fog győzni, akinek a legnagyobb a social media tábora.
Világos, mert az azért félrevisz.
Az félrevisz, így van, tehát hogyha én egy sok százezres rajongótáborról rendelkező valaki vagyok, és meg tudom mozgatni, akkor enyém volt a közönségdíj, lesz. Hanem képzeld el, hogy bele kell nézni legalább néhány percet az előadásba. Következésképp jegyet kell rávenni, vagy bérletet, és azért ez már ugye megszórja az embereket, mert magyarul jelen kell lenni. Mert mondjuk elképzelhet, hogy valaki már máshol látta a darabot, tehát én nem kérhetem mindenkitől számon, hogy nézze végig az egészet, de legalább valamilyen viszonyulásom kell, hogy legyen, következésképpen bele kell nézni. És ez nagyon betalált az elmúlt években, mert tényleg az lett a közönségdíjas, amelyet a közönség választott azon darabok közül, amit tényleg megnézett, vagy legalábbis belenézett.
Hát azért ez nagyon fontos, mert ez a káprázat illúzió világ, ami a social médiát illeti, valóban ez a kérlek szavazzatok rám, ezzel bármennyit be lehet szerezni, és nem mutatja a valóságot, úgyhogy annak örülök, hogy ehhez ti ragaszkodtok. Viszont ilyen értelemben, ugye, ahogy elmondtad, itt hosszan beszéltünk a feltételekről, arról, hogy a színházak hogy neveznek, de hát itt ez egy vadonatúj műfaj, ez az e-színház. Vagy tehát olyan anyagot csinálni, ami engem színházba járó embert leültet a képernyő elé, még azt is, aki esetleg idegenkedik, hát ezt én tudod, állandóan ezt kérdezem tőled, hogy te hogyan csalogatnál engem, aki kifejezetten színházba járó vagyok a képernyő elé, hogyan akarnál meggyőzni arról, hogy én itt megkapom ezt az élményt, de hát ez egy teljesen új műfajnak tűnik.
Ezt mindannyian tanuljuk. Azért mondom, hogy mi is tanuljuk, mert ugye nem csak egy streaming platform az e-színház, hanem tartalmat is gyártunk. És ha meg akarnálak győzni, akkor talán azzal kezdeném, hogy bár ez közhelyszerű, és nem egyszer elmondtam már, de ettől még igaz, hogy nem az első sorban vagy, amikor amikor egy streamet nézel. Tehát nem olyan a helyzet, mintha annyira közel vagy, mintha a színház első sorában ülnem, fönn vagy a színpadon. Hova tovább a történet részese vagy egy jól megcsinált streamben. Mert csak azért
és
is...
És ez jó nekem egyébként?
Hát szerintem nagyon izgalmas. Tehát már-már egyébként egy jól megcsinált moziban ülsz egy nagy vászon előtt. Igen, jó, mert ha jó a dramaturgiája, és ez jól ki van találva, tehát ez nem valami lárpurlár dolog, hogy ledobáltak valóban a kamerákat, hanem az, hogy azok a kamerák hol vannak, mit vesznek, mikor vesznek, mit mutatnak, az a történet mesélésnek a része az, hogy én milyen érzeteket, érzelmeket akarok megmutatni, mikor milyen információt akarok átadni, az annak a része. És amikor ezt valaki innovatívan, kreatívan, de elsősorban jól használja, okosan használja, akkor azzal mesélni tud, akkor azzal aha élményt tud adni, azzal teljesen más megvilágításba tudja helyezni a dolgokat. És sok-sok olyan dolog születik még, ami még annyiban más, mint a film, hogy a film azok ugye berendezett jelenetek sokasága egymás után megfelelő módon megvágva. Egy stream, egy színházi stream azért alapvetően a színházi térből indul el, nagyon keveset visznek ki a színházi térből, és nagyon kevésbe tesznek bele még speciális vágatokat, meg effekteket. És egy színházi lassú, megfontolt, nagyon belsőből induló próba folyamat eredménye az egész. Tehát nem egy sorozat a tévében, mint amit megnéztünk, letesznek három kamerát, mindenki arra az 5 percet tudja a szöveget, majd menjünk tovább. Nincs vele semmi gond, csak más műfaj. Itt nem így van. Itt nagyon sokszor gondold meg, hogy mondjuk megtanulnak egy egész darabot, le tudnák játszani közönség előtt, és közben a kameramozgást is vele viszik, és tulajdonképpen valamilyen szinten kár is, hogy ezt te közben nem tudod megnézni a színházban, mert ugye sokfajta stream van. Van olyan stream nálunk, mondjuk 2-3 fajtát különböztethetünk meg, aminél mondjuk egy színházi előadást gondolnak újra a síkképernyőre. Most is lesz én a fesztiválon, van mondjuk néhányat, ilyen mondjuk a Kapa a világhírű fotós a Spinozából, vagy a remek Székely Csaba dráma Szegedről a Mária országa, de ilyen a nagyvárosi fények a játékszínből is például. Aztán vannak olyanok, amelyek képzeld el, hogy újra vannak gondolva, tehát színházban megnézhetők, de nem így nézhetők meg. Tehát van egy színházi alapja, egy magja a dolognak, de újra álmodták, újra gondolták az alkotók, ilyen mondjuk a Tápszínháznak a Víd napjai. És aztán van olyan, vagy ilyen például a Madács Színháznak az Emberszak című remek szépernő darabja. És képzeld, valami konkrétan az online térbe készült. Tehát például a Katona darabja, a Katona Józsefé a találkozás, Nádas Péter remek drámája 70-es évek végéről, az ma is a Katona József Színház 2023-24-es repertoárjának részét képezi, csak nem tudod megnézni a Katona egyik játszóhelyén sem, csak az online
csak
térben.
Online térben.
Tehát ez konkrétan oda, de a színházban próbálták be hónapokon át, vették föl, tehát a dolog az mégsem lett egy film, és mégis hordozza magán azokat a markáns és nagyon erős viszonyulásokat és jeleket, amik azt mutatják, hogy ez színházban indult, színházi emberek csinálták, csak segítségül hívtak olyan szakembereket is, és a filmeseket, akikkel igenis egy új zsanrhoz, egy új műfajhoz, egy új műfajisághoz értek el.
Elképesztő, hogy, és egyébként szerintem ezt tényleg a Covid hozta, hogy kellett kreatívnak lenni, vagy ki kellett találni, hogy hogyan tud ez a műfaj, maga a színház fennmaradni, és azért ez csak abból jött ki, hogy most már vannak olyan darabok, amelyeket kifejezetten az online térbe gyártanak. Ezt nem gondoltam volna, hogy ide eljutunk.
Igen, és valójában ez egy oda-vissza ható szimbiózis, vagy ha úgy tetszik, akkor megtermékenyítő folyamat. Mert gondolj bele, hogy mennyi szabadgyököt és gondolkodást tud serkenteni a színházban, hogyha így is ki tudod fejezni magadat. Uh-huh. Másik megközelítésből, hány olyan ember lehet fiatalabb korosztályból, aki először így találkozik egy színház típusú élménnyel, mert végülis ez nem egy élő színház, tehát ez senkit, én sem áltatom magamat azzal, hogy ez az, mert nem az, vagy jobb, vagy rosszabb, ez más. És hogy hány tizen, százan, ezren vannak azok, akik itt megnéznek valamit, és azt mondják, hogy ez ilyen lehet tényleg? Hát ez nagyon izgi, hát ezt akkor megnézem színházban, és megnézem, hogy akkor színházban milyen. Mm. Tehát ha mi jól csináljuk a munkánkat...
Tehát azt gondolod, hogy ilyen értelemben visztek be embert a színházban.
Én tudom, hogy viszünk be embert. Volt, erre tudok konkrét példákat is mondani, az idő rövidsége miatt csak egyet mondok. magát a színházat és a darabot azért nem mondom el, mert nem bírok az igazgató felhatalmazásával, hogy a nevet ezen a ponton elmondjam, de van olyan, annyit elállok, hogy budapesti vezető közszínház, aki az egyik darabját fölvette, elkezdte nálunk is streamelni, és közben ment a színházban is. Egyébként azért engedte meg, hogy streamen is adjuk, mert már esett le a nézettsége, mit tudom, nem 100%-on voltak a nézőhelyek eladásai, vagy hát a nézőtéri terítettség, hanem mit tudom, 90-80, mert ment szépen lefelé, játszottak már évek óta, és arról számolt be nekem néhány hónappal később az igazgató, hogy ahogy elkezdték a streamet, úgy fokozatosan visszaterítődött a színház 100%-ra is, bár ő azt gondolta, hogy ezzel a ritmussal, ahogy nekünk kiadja streamre, szép lassan ki is veszi egy-két hónapon belül a repertoárból, és ez az egyik darab, amit eltemetnek, ez ugye ez a színházi szakszó, amikor már nem játszak tovább, de nem tudta és nem is akarta, mert újra elkezdték nézni az emberek, és ő nem tudta mihez mérni ezt a dolgot, mert volt egy természetes megnézettség már, vagy kijátszás 3-4 év játszás után, ő ezt ennek tulajdonította. Más meghatározó rendezők és színházcsinálók, amikor úgy volt, hogy fölvettük a darabjukat, és kérdeztem, hogy akkor most meg kell várnunk, míg ez kimegy majd a repertoárra, és csak akkor streamelhetjük, többen azt mondták, hogy Gergő, nem, ez maximum segíteni fog nekem, már többet beszélnek róla, vizibilisek vagyunk, nem, semféképpen nem. És aztán van az indirekt hatás, amiről az előbb beszéltem, hogy nem feltétlenül azt az előadásban segít, hanem összességében segít megújodni a színházi szcénának nézői oldalról, hiszen azért a nézők többsége az 40-45-50 pluszos, hát nézzünk végig egy színházban. Hát persze, hogy kell nekik mindig a fiatal, aki majd elmegy, és nem számíthatunk mindig csak az anyákra és az apákra, hogy majd akkor ők is elviszik valamelyik műzikerre a gyereküket, és akkor majd lesz valami, hanem ezzel tudatosan dolgozni kell. És lehet persze a változásnak ellenállni, de minek? Tehát lehet látni, hogy egy csomó dolog igenis az online térbe, vagy az online térbe is költözött. Hát akkor ezt miért ne használná ki egy olyan színház, amelyik szeretne adaptálódni a mostani környezethez, különösen, ha ez nem egy szükséges rossz. Ha ez még egyszer mondom, megtermékenyítő tud lenni. Hát gondolj bele, hogy van egy nagy színház, utolsó gondolat. Te vagy az igazgatója, van egy csomó kollégád. Tudsz mindenkinek főszerepet adni? Tudsz mindenkinek lehetőséget adni, hogy ezt az ötletét megvalósítsa a stúdiószínpadon? Nem, mert x napban, egy hónapban, x játszelási lehetőség, meg y mennyiségű pénz, meg egyáltalán. Itt azt tudod mondani, hogy figyelj, akkor most ebben a darabban így vagy benne, de ha van kedved, akkor ebben az évben mondjuk te vagy az, akire ráteszünk x pénzt, ami egyébként általában jóval kevesebb, mint egy nagy díszlet, meg blablá, és akkor mondd el akkor filmen, és így lesz a repertoárodnak a része. Tehát szerintem ezzel érdemes gondolkodni a színház csinálóknak, és azt látom az elmúlt évekből, Maja, az elmúlt hónapokból, hogy egyre többen értik meg, hogy ez mire lehet jó, és egyre többen dolgoznak és kísérleteznek.
Látod, én úgy kérdeztem, hogy mit mondanál nekem, aki színházba járó vagyok, hogy üljek le a kanapéra és nézzem a sík képernyőt, miközben valóban, tehát az, aki inkább a képernyőt, inkább az online térből válogat, tehát nem az a kérdés, hogy én hogy fogok elszínházat nézni, hanem az, aki elszínházat néz, és ez alapján megismeri, megszereti, megtetszik, az bemegy a kőszínházakba. Mert hogy ugye ilyen értelemben ez egy nagyon fontos része ennek, és azt gondolom, hogy ezért a színházak hálásak is.
Igen, én is ezt gondolom, de azért azt látni kell, hogy nem úgy jöttem ide hozzád a stúdióba, hogy a Bölcsek Kövezsebenben van, tehát...
Nem csak, hogy ugye ez egy másik generáció, és azért mondtam, hogy milyen érdekes, igen, az én generációm az a színházba járós. De a fiatalabb generációt becsábítani valószínűleg lehet, hogy így könnyebb.
Igen, és gondolj bele, hogy megmutatunk egy csomó olyan például független alkotónak, független társulatnak a munkáját, aminél... Tehát senkit nem akarok bántani, de lehet, hogy még a társulat létezéséről se tudsz, hogy ilyen nevű független társulat van. És persze, néha hullámzó, hogy mikor mit látunk, de ha ők nem kísérleteznek, akkor nagyon sokszor nem újhodik meg a színház. Azért ez is egy ismert dolog, hogy nagyon sok dolog kívülről jön a színház. Már a közszínházak irányában nagyon sok alkotót szívnak fel, aztán a független szcénából is valami elképesztően izgalmasan sikerül valami? Nem annyira, de nélkülük nehéz megújhatni, és mi nekik is tudunk, és akarunk is teret adni. És gondolj bele, egy kis társulat, aki lehet, hogy az ő kis szobaszínházában csak 20-30 ember tud fogadni, itt kiterül előtte tényleg országhatárok nélkül a tér, és tudja százaknak, ezreknek megmutatni a művét, és egy picit ezen a ponton most elrugaszkodunk az elszínháztól, már az elszínház fesztiváltól, bocsánat, és maradunk az elszínháznál. Épp azért volt az elszínház a fejünkben, mint ötlet a Covid előtt, mert mi nem is feltétlenül arra gondoltunk, vagy én, akkor inkább beszélek a saját nevemben, hogy ez mennyire remek élő közvetítésekre, meg repertoárszerű havi közvetítésekre lesz alkalmas, hanem mindig arra gondoltam, hogy állj, hát lehet nézni remek filmeket, remek sorozatokat, számos platformon hagyjuk a neveiket. Hol lehet nézni remek színházi előadásokat, vagy tánc előadásokat, vagy báb előadásokat? És nagyon nem találtam ilyet, és a YouTube-on is csak borzasztó és annál rosszabb minőségekben volt elérhető egy-két közepesen jogtiszta alkotás. És arra gondoltam, hogy hát miért ne lehetne csinálni olyan, nevezheted archívumnak, nevezheted videótárnak, enciklopédiának, bárminek, ahol garmadával érhetőek el fontos előadások. És akkor még egy szóval nem említettem neked a drámapedagógiát, vagy az iskolai oktatást, hogy most gondolj bele, egy osztályt elvinni, vigyék, mert ne akarjuk pótolni a színházi előadást mindig, vagy sokszor eszéházzal, de ha mondjuk nem lehet elvinni az osztályt, vagy akarom folytatni tovább a mizantrópot, a bánkbánt, vagy a hamletet, és mondjuk az osztályterembe egyszer csak kivetítem a kivetítőn, és ott azt mondom az egyik, hogy nézzük csak meg, mit mondott Hamlet. Most a színára nem mondhatom, hogy légy és menjék ki, és gyere be újra. Visszapörgetek, gyere, és akkor megnézzük újra, elemezzük, állítsuk meg. Tehát egy csomó dologra ez egyébként is remek módon alkalmazható. És akkor még ki tud megmutatni repertoáról levett előadásokat, ha nem mi.
Hát igen.
Hogy a piklibe tudod megnézni azt, amit nem adják. És akkor gondolj bele, hogy...
Ez nagyon sokat segít, hogy ismerjük azokat a hatalmas nagy színészeket, akik már nincsenek köztünk, és hivatkozunk rájuk az Abigailtől kezdve, nem tudom, hogy melyik darabokra. Igen, fontos, és most volt bennem egy ilyen romantikus gondolat, hogy de jó lett volna így tanulni egy-egy darabról, hogyha akkor az oktatásban ez így benne lett volna. Én felnőtt fejjel egy csomó darabot megnézve, akár József Attila musicaltől kezdve bármit, azt mondtam, hogy hát ha így láttam volna, akkor sokkal nagyobb kedvem lett volna hozzá, sokkal jobban értettem volna mondjuk a helyzeteket, a verseket, csomó mindent. Na, de hát mindegy, amikorunkban minden máshogy volt. Mindegy, zene, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Légrádi Gergellyel, az E-Színház vezetőjével. Maradjatok ti is, mert most egy kicsit kitérünk majd a praktikus dolgokra.